Nagyon igaza van a Gyurinak, ezzel sokszor összezavarodunk. A Biblia sokszor keményen beszél, és tedd, ne teddről van szó. Az Úr akaratáról, az ördög akaratáról, testiségről és szellemiségről. És minthogyha lenne egy elég komoly elvárása Istennek velünk szemben, minthogyha azért itt össze kéne kapnunk magunkat, és teljesítenünk. Igaz? Van egy ilyen érzés. És amikor a lelkem még nincs átitatva a kegyelemmel, amiről a Gyuri beszélt, akkor a Biblia kemény beszédét mindig a törvény felszólításának érzem. Egy újabb parancsnak, egy újabb követelésnek, aminek a vége az, hogy nekem igyekeznem kell. Nekem jó embernek kell lennem. Nem lophatok, nem hazudhatok, nem veszekedhetek, és egy csomó dolog. Tehát, hogy jó embernek kell lennem. Közben Isten majdnem minden kemény felszólításával erre az alapelvre utal vissza. Nem azt várom, hogy bűntelen légy. Azt várom, hogy az én szeretetemmel és kegyelmemmel légy átitatva, és ezt tükrözd vissza. Nem ilyenkor, amikor oda csapok, idézőjelben mondja Isten, akkor nem azért csapok oda, hogy végre, tudod, tökéletes formát vegyetek fel, és nekem ne kelljen szégyenkeznem többet miattatok, mert milyen rendetlenül ültök ezen az üzletember találkozón is. Mindenki más ruha van a helyet, hogy szép, egyforma ruhában lennétek, és hogy vannak ezek a székek is lerakva, rendnek kell lennie. Isten nem a rend mániákusa, hanem a szereteté. És a szeretet mi mást tehet egy bűnös közösséggel, mint hogy meghal értük, kifizeti a bűneiknek az árát, és aztán kegyelmet gyakorol, meg nem érdemelt ajándékot. Igazából a kegyelem a szeretet egyik legkedvesebb megnyilvánulása. És mi más tudna egy sok millió szabad akarattal bíró, lényekből álló közösséget összetartani, mint a szeretet. Úgyhogy azt hiszem, hogy sokszor félreértjük Isten szigorúságát. Ő nem azzal szigorú, hogy végre rend legyen, hanem azzal szigorú, hogy végre éljetek szeretetben, magatoknak szeretetet adva, szeretetet elfogadva, és aztán másoknak szeretetet adva. És ez persze nem a humanista, jó emberek szeretete, hanem az Istené, amely nem teszi félre az igazságot, hanem igazságban szeret. Tehát nem azt mondom, hogy tudod, rendben van, hogy lopsz, nem számít, szeretlek, hanem azt mondom, hogy tudod, hogy nincs rendben, hogy lopsz, de Isten megbocsájtott neked, én sem kárhoztatlak, és szeretlek, de nincs rendben. De a hiba nem választ el minket egymástól. A bűn, ha kegyelemmel élünk, akkor nem osztja meg az egységet. Kivéve akkor, hogyha gonoszsággá fajul. És a gonoszság egy másik kategória. A gonoszság az, amikor meggyőződésesen, leplezve vagy nyíltan élek egy hamis elképzelés szerint, amelyet Isten már világossá tett számomra. A gonoszság az, amikor istentelen vagyok, tudatosan, akaratosan, következetesen. Én tolvaj vagyok. És arra használom a kegyelmet, hogy megigazítsam a bűnömet. És lopni lehet, ne viccelj, miről beszélsz? Magyarországon élünk. És nincs megbánás, nincs egyetértés Istennel, hanem ellene megyek. Ez a gonoszság egy kategóriája. És a gonoszságot nem lehet megbocsájtani. Az egyedi bűnöket igen, a gonoszságot nem. A gonoszság ellen Isten fellép. Van egy reakció sorozat, nevelés alá kerül az az illető. És Isten addig kommunikál vele, amíg új meggyőződésre jut. És azt mondja, hogy vétkeztem, és abban a pillanatban a vétke megbocsájtatott, és helyreállt a közösség. De önmagában a bűn, az én hibám, amit ne, ha azt teszem, amit nem akarok, és nem akarom, és elkövetem, és azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, ez nem bontja meg a közösségünket Istennel. Mert a megvallásunkban egyek vagyunk. Tehát a bűn gátat vethetne közénk, de én gyorsan bocsánatot kérek. És a bocsánat kérésem miatt egyek vagyunk. Istennel a bűnvallásom miatt nem bomlik meg a közösség. Ámulatos. Úgyhogy nem a bűn a nagy kérdés, hanem az, hogy mennyire értem a kegyelem gazdaságát. Mennyire értem, hogy egy új rendszerben élek. És igazából ebből fakad aztán minden. Mert ha én még a régi rendszer szerint gondolkozom, a törvény szerint, akkor ezt adom magamnak, kemény vagyok magammal, keménynek látom Istent is, hisz a saját világképem szűrőjén keresztül nézem őt, én csak törvénykező embereket tudok elképzelni, Istent is ilyennek látom, magammal is így bánok, és aztán mit gondolsz, mit adok neked? Ugyanezt. Ugyanezt. És szeretném, ha János 17-hez lapoznánk, és a 17. verstől elolvasnánk egészen a 23-ig. És csak arra kérünk, Uram, hogy leplezd le a te szívedet, és köszönjük Gyuri bevezetőjét, és tényleg ez a te szíved, és ez a te legfőbb szándékod, hogy bevigyél minket a te szeretetedbe, hogy megértsük a te országodnak a gazdaságát, ahol ingyen adsz, ingyen kapunk, és ingyen is adhatunk. Úgyhogy köszönjük ezt a mai reggelt, és csak áldj meg minket. Ámen. Szenteld meg őket az igazsággal. 17. vers. A te ígéd igazság. És itt van az, amiről a Gyuri is beszélt. Mit jelent megszentelődni? Hát, hogy végre jó ember leszel a mindenit. Hányszor mondjam még? Nem, a megszentelődés annyit jelent külön válni. Ha Isten megszentel valamit, vagy valakit, akkor elválasztja a többitől, a közönségestől, a nem megszenteltől, és félreteszi egy célra. Megszentelni annyit rakni, annyit jelent, mint félretenni. A dugi pénz az egy megszentelt pénz. Mert eldugtam, félreraktam, elvettem a többi pénztől, és elraktam, eldugtam, ez a szent pénz, a dugi pénz. És Isten azt mondja, hogy szenteld meg őket az igazsággal. Tehát mi meg leszünk szentelve az igazsággal. Tehát minket Isten félrerak, elkülönít a többiektől az igazsággal, ami az ő igéje. Azaz mi mások leszünk, különlegesek úgy, hogy elfogadjuk Isten igéjét. És Isten igéje, egy Pastor Stevens használta ezt a kifejezést, egy kormányzó tanná válik a lelkünkben. Ez egy nagyon-nagyon jó kifejezés. Kormányzó tan. Definícióknak, ismeretnek, tudásnak egy nagyon rendszerezett mennyisége a fejedben, ami egy ponton elkezdi irányítani a gondolkodásodat, ezen keresztül az érzelmeidet, a döntéseidet. Átveszi az uralmat rajtad az, amit hallottál, az, amin elmélkedtél, az, amit befogadtál. És hogyha ez Isten igéje, akkor ez az ige téged szép lassan egy belső átalakuláson keresztül egy olyan emberré tesz, aki más, mint a többi. Más. Megszentelődött. És ez egy folyamat. Szentek vagyunk helyzetileg a hitünk pillanatában, de a megszentelődés, ahogyan tapasztalatilag és a mindennapokban elkezdjük megélni azt, hogy mások vagyunk, az egy folyamat. Adj magadnak időt, ne légy kemény magaddal, szeresd magad. Isten elvégzi azt a munkát, Efézus 1 szerint, amit elkezdett. Filippi 1 szerint. Ott van? Azt a jó munkát, amit Filippi 1. Mennyi? 6? azt a jó munkát, amit elkezdett bennünk, arra a napra el is végzi. Ő elkezdte, befejezi, lazíts. De tud, hogy van egy folyamat, és hogy szükség van egy folyamatra. Az, aki én vagyok önmagamban, nem olyan, mint Isten. Bocsánat. Nem olyan. Helyzetileg a fia vagyok, elfogadva örökre. Soha nem leszek kevésbé vagy jobban szeretve, mint most. Tökéletes szeretettel szeretve vagyok. Egy szép, megformálható darab agyag. De ebből még nehéz levest enni. Ez egy ilyen... Egyél belőle levest. Még nem lehet. Hát akkor dobjuk ki. Nem kell kidobni, még meg kell formálni. Azt mondja, szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. És itt most talán a Biblia egyik legmélyebb kijelentése jön. Egy ámulatosan mély üzenet. És ez az üzenet egy ilyen fényt kéne, hogy felgyújtson a fejünkben. Atya világ, hát ez a cél. Erről szól. Ha nem vagyok bonyolult, úgy értem, ha sok információ összezavar, és én ilyen vagyok, ha nem tudok egyszerre sok mindenre figyelni, és én ilyen vagyok, akkor vajon azt kérdezem, mi az egy dolog, amit vezérelvként magam elé tegyek, ha keresztény akarok lenni? Mi az egy vezérelv, amit így értenem kéne? És azt itt mondja. Itt jön. Ha le akarod egyszerűsíteni, ez leegyszerűsíti. Ez jó? Jöhet? Érdekes ez? Jó kis karizmatikus gyülekezetet sem. Egy halleluját várok tőletek. Mondjad, pásztor! Mondjad, Sanyi! Ezt ismertek ezeket a gyülekezetek? Tévében lehet néha látni. Az egész csapat együtt él. Igen, igen! Valaki föláll, táncol egy kicsit. Há, mindegy, mi nem így csináljuk.
Nem még jó.
Kicsit. Több interakció, tudod. Látod? Mondom, akkor jól van. Hát tudod, mert ha itt csend van, akkor az ember jelbizonytalanodik. Nem, ez azért jó, mert a tanítónak meggyőződésekből kell beszélni. Tehát nem az embereknek való tetszés, tudod, mert csend van, ilyen mogorva arcok néznek rád. Hát, hogy ez tetszik-e, vagy sem, igazából most nem kérdés. Én mondom, ez az igazság. Ez jobb tanítókat nevel. Na jó, oké. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Úgyhogy látszik, hogy nem egyedül csináljuk. Jézus oda szentelte magát, oda szánta magát, lehet ezt mondani, értünk, hogy mi is megszentelődjünk az igazsággal. Van egy hatalmas társunk, a mindenható Isten az edzőnk ebben az egészben. Szuper. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Ezek vagyunk mi. Mi vagyunk azok, akik az apostolok szavára hittek Jézus Krisztusban. Ez az ima, ami most jön, kimondottan értünk, lett elmondva. Nekünk szól. Hogy mindnyáján egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Hallottátok ezt? Elolvasom még egyszer lassabban. Hogy mindnyáján egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek. Oké. Mindnyáján egyek legyenek. Mi emberek, hívők, akik hittünk az ő szavukra, mindnyáján egyek legyünk. Hogyan? Mint ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, úgy ők is mi bennünk legyenek. És ezt így nem tudom, hogy lehetne illusztrálni. Itt van Jézus. Jézusban benne van az atya. Az atyában Jézus. Nem jó, még valamilyen papír kéne. Így. Tehát akkor itt van az atya. Az atyában Jézus. Nem. Itt van Jézus. Jézusban az atya. Az atyában Jézus. És mi pedig ő bennük. valahogy így. Ez a kép. Jól néz ez ki? Ez a Szent Háromság. És nem mi vagyunk a harmadik, nyilván a Szent Szellem fogja át az egészet, de mi el vagyunk rejtve Istenben. És egy olyan egységben vagyunk ő vele, mint amilyen egységben az atya volt a fiúval, a fiú az atyával. Tökéletes összhang. És ha megnézed Jézus földi szolgálatát, akkor ezzel van átitatva az egész, hogy Jézus nem tesz semmit, csak azt, amit az atya mond neki. Jézus nem mond semmit, csak amit az atyától hall. Jézus nem tesz mást, mint amit az atya tesz. Tökéletes egység. És hiszem, hogy amikor az atya kitervelte, akkor az úgy nézett ki, hogy fiam, te mit tennél? Ezt. Akkor ez lesz a terv. Én elkezdek egy mondatot, és ő befejezi. Ő elkezd egy mondatot, és én befejezem. Egység. Nem egy istentelen egység. Nem egy olyan egység, amelyik nélkülözi az igazságot. Nem egy olyan egység, amely szentimentális, és azt mondja, hogy egység mindenek felett. Hanem azt mondja, hogy egység, mert a bűn ki lett fizetve, mert az igazsággal mindannyian meglettünk szentelve, mert van egy közös alapunk, és ezen az alapon, amely Jézus Krisztus és az ő igéje, egység. 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 És közben sokféleség. Minden ember más. Nincs két egyforma új lenyomat. Nincs két egyforma életút. Nincs két egyforma ember. Nincs két egyforma angyal. Az atya és a fiú nem ugyanazok. Ők nem ugyanazok. Isten az atya, Isten a fiú, de nem ugyanazok. Egység és sokféleség. És ráadásul szabad akarat. Szabad akarat. Úgy értem, ott van, nem tudom hány milliárd ember, bizonyos módon egységesek, és mindenki azt csinál, amit akar. Ámulatos. Egység. Ha nem vagyunk tökéletesek, mint ahogy most még nem vagyunk azok, létezhet-e az, hogy az egység egy olyan módon lesz elérve, hogy senki nem hibázik többet? Egység azon az áron, hogy én sose bántlak meg. Mert ha megbántanálak, akkor megszűnne köztünk az egység. Te haragudnál rám, én haragudnék rád, és lenne köztünk egy közbevetés. Úgyhogy nem sose foglak megbántani. Menni fog ez? Ki az, aki erre szavazna, hogy ezt így csináljuk? Meddig lennénk sikeresek? Meddig sikerülne? Egy nap, te nagyon optimista vagy. Egy nap úgy, ha nem találkozunk senkivel. Lehetetlen. Lehetetlen. Egy új rendszerre van szükség. Értenünk kell, hogy az egység a legfőbb cél. Úgyhogy egy olyan elvrendszerrel, egy olyan módszerrel kell élnünk, gondolkoznunk, amely a szabad akaratunk, a sokféleségünk, a jogos sokféleségünk. Érted? Tehát te valamit így csinálsz, és jól csinálod, én meg úgy csinálom, és jól csinálom ugyanazt a dolgot. Hogy kell elmosogatni? Nem tudom, volt-e már családban, nálunk még emiatt nem, de vita, hogy kell elmosogatni. Veszekedtetek már az, hogy kell elmosogatni? Hát nem mindegy, hogy mosogatsz el. Hát micsoda elmebeteg gondolat az, hogy a mosogatáson valaki, aki egy Krisztusban megosztottá válik. A mosogatás miatt. Vagy bármi más ostobaság miatt. Értsétek meg, sokféleség van. És ennek a sokféleségnek az egység felé kéne haladnia. Hogyan lehetséges ez? Úgyhogy el kell engedned egy csomó ostoba elképzelésedet, és meg kell tanulnod irgalommal, kegyelemmel, és szeretettel élni. Elsősorban magad felé, te irgalmat kell, hogy elfogadj, kegyelmet kell, hogy adj magadnak, és szeretned kell magadat. És ahogy ezt teszed magaddal, ami azt jelenti, hogy amikor leétesz egy poharat és ripityára törik, akkor nem azt mondod, hogy hogy lehetsz ilyen hülye, hanem azt mondod, hogy ups, leesett egy pohár. Veszed enni már több is mohácsnál. Ügyes vagy, Sanyi, hogy nem vetted le a tányért is. Kegyelem. Szerintem sicsúgy össze fogod tudni söpörni. Nem probléma. Nagyszerű vagy, Sanyi. És milyen ügyesen söprögetsz. Ez a belső beszélgetésem, miközben levertem egy poharat. Irgalmat adok magamnak, azaz nem adom azt a büntetést, ami a törvény szerint járna. Hibáztam, eltörtem egy poharat. Legalább egy rossz szót megérdemlek. De az irgalom nem adja azt a rossz szót, amit megérdemlek. A kegyelem meg nem érdemelt jó tétemény, ajándék. Miközben nem kapom a rosszat, amit érdemlek, kapok extra jót, bátorítást, erőt arra, hogy rendbe hozzam, amit adott esetben elkövettem. És aztán szeretet, feltétel nélküli közösség az igazságban. Rendben van minden. És ez működne? Hogyha ezt adnám magamnak, ezt várnám Istentől, és utána ezt adnám neked is. Egy picit, ha tovább olvasunk, ezt megismétli ezt a gondolatot. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. 22. vers volt. Isten célja a teremtéssel az ő dicsősége. Ezt tudtátok. Mindig kérdezik, és minek teremtette Isten az emberiséget? A maga dicsősége miatt. És persze ez nem egy személytelen jelenség. Ez az, hogy Isten a saját nagyszerűségét meg akarta mutatni. Meg akarta mutatni, hogy ő irgalmas, kegyelmes és szerető. Nem csak igazságos, hatalmas és erős. Meg akarta mutatni, hogy ő valójában milyen. Meg akarta mutatni, hogy ő az életét hajlandó adni értünk. Hogy oda szenteli az életét értünk. Hogy oda emel minket, ahol ő van. Meg akarta mutatni mindazt. Ez az ő dicsősége. Ezért teremtett. Ha Istennek egy valami fontos, akkor az ő dicsősége a fontos. Ez így érthető? Amikor Istent félre képviselik, amikor a világ vagy az ördög káromolhatja őt, a mi hamisságunk miatt, mint ahogy amikor Dávid lenyúlt a Becsabét Úriástól, és aztán megölette Úriást, és ezt nem vallotta meg majdnem egy évig, akkor Isten azt mondta, hogy okot adtál az ellenségeimnek arra, hogy káromoljanak engem. És ez zavar egy picit. Mert én nem ilyen vagyok. Én nem lopom el a másikét, én nem ölöm meg a barátomat. És te az én nevemben jársz, az én nevemben élsz, engem képviselsz, félre képviseltél. És az ördög fél évig ezen csámcsogott, minden nap bejött hozzám, és azt mondta, hogy hey, ilyen Isten vagy te! Hát hánynom kell tőled, hát nézd már meg a királyodat, hát mit csinál? Miért nem teszel valamit? És Isten irgalmas volt, kegyelmes volt, és türelmes volt, és aztán elküldte Nátánt. És Dávid megtért, és Isten megbocsájtotta neki. De Dávidban valószínűleg volt egy kis gonoszság, volt benne egy kis rendszerzavar. Úgyhogy Isten megígérte neki, hogy gondjai lesznek az életében. És aztán ezek a gondok tették őt azzá a megtört emberré, akiben ez a rendszerzavar kiigazodott. Valójában a gondok, amiket Isten átokként meghagyott az életében, a nevelésének és az áldásnak egy formája volt. De ha Istennek valami fontos, akkor az ő dicsősége. Hogy én ki vagyok valójában, mi a jellemem, hogyan ismer meg engem a világ. És itt mondja, azt mondja, én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. És milyenek a célja, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Ha Isten dicsőségét akarod őrizni, akkor őrizd az egységet. Akkor őrizd az egységet. És Encsivel beszélgettünk a minap, hogy lehet, hogy szükség van tabukra. Tabukra. Mély meggyőződésre a szívünkben, amelyek olyan dolgokkal kapcsolódnak össze, amiket mi nem teszünk. Tabuk. Van, amit nem teszek meg. És ez most nem bűnről beszél, nem arról beszél, hogy cigiznem kell, és a cigizés tabu, és akkor nem gyújtok rá. Nem, hanem hosszú döntéseken keresztüli tettek, mint mondjuk megcsalni a feleségemet. Ez tabu. Úgy értem, ez még a gondolat szintjén sem jöhet számításba. Ez tabu. Ennek nem megyek a közelébe. Tabu megtámadni a pásztoromat, és összeesküvést szítani a háta mögött. Ez nem az, hogy ups, kicsúszott a számon, bűnt követtem el, hanem valami, amit megengedek a fejemben, hagyok felnőni, és egy ponton eljutok oda, hogy igen, én ezt megcsinálom. És van egy csomó, néhány kategória, amit sose lenne szabad megcsinálnunk. És most a jó időkben kellene megtanulnunk, hogy ezek tabuk. Úgy értem, ezt én soha nem teszem meg. Mint ahogy, nem tudom, biztos vannak olyan dolgok, amiket így nem is tudsz elképzelni, hogy megtennél. Tehát sose ennénk kutyakakát. Az tabu. Nem tudom. Lehet, hogy nincs is olyan sok tabu. De nem tudom, hogy értitek-e. Az egyik tabu az kellene, hogy legyen, hogy nem megyek az egység ellen. Kellene, hogy értsem, hogy az egység előrébb megy, mint bármi más, egészen addig, amíg az igazságban vagyok. Egészen addig, amíg gonoszsággal nem találom szembe magam. Ugye a gonoszsággal szemben fel kell lépni, a gonoszságtól el kell határolnom magam. Tehát, hogyha van egy testvérem, és a korintusiakhoz írt levél erről beszél, az egyes, aki mondjuk paráznaságban él, akkor persze türelmes vagyok, hagyok időt Istennek, hogy kijavítsa, lehet, hogy én is tanítom őt, befektetek, építek, de ha már érti, és már eltelt egy fél év, meg eltelt egy év, és már nyilvánvaló, és már lázadásban vagy, és hagyjál engem ezzel a témával, én együtt élek a barátnőmmel, és kész, nem érdekel a feleségem, meg a családom. Akkor ez az, hogy figyelj, ne haragudj, ez annyira gáz, hogy a pásztor megteheti, hogy megkéri, hogy ne jöjjön addig a gyülekezetbe, amíg így gondolja. Én megtehetem, hogy nem, tehát nem. Lehet, hogy beszélek vele, lehet, hogy szeretem, befektetek, de nem megyek el vele mozizni, nem leszek vele közösségben azt mondva, hogy minden rendben van, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy nincs rendben, mert ez baj, ez okot ad Isten ellenségeinek az átkozódásra. De a bűn az nem ez a kategória. Én is bűnös vagyok. Azt, amit rajtad kifogásolok, én is el tudnám követni. És hogyha a te bűnöd miatt én hagyom az egységet tönkre menni, ha valamilyen éretlenség miatt, kicsinyesség miatt én hajlandó vagyok ellened menni, akkor Isten legfontosabb célja ellen, az egység ellen megyek. Nem értünk egyet valamiben a Bibliában. Egy apróság. És én egy új gyülekezetet alapítok. Tudod? Mert nem értünk egyet egy apróságban. Hey! Isten előtt áll vagy esik, van neki ura, ő majd kijavítja. Nem, ő nem nekem tartozik elszámolással. Én nem kell, hogy egy apróság miatt elválasszam magamtól az egyik tagomat, ugye, mint ahogy Krisztus teste sok tagból áll, te vagy a csukló, én az alkar, Péter a könyök, és aztán amikor, tudod, amikor a csukló valamit másképp gondol, akkor levágjuk. Éretlenség. És itt talán be is fejezem, de van itt egy Korintusban egy nagyon érdekes sorozat. Pál apostol beszél a korintusiakhoz, és ők egy szellemi ajándékokkal megáldott közösség voltak. Egy szellemi közösség. Ott volt minden. Úgy értem, a nyelveken szóltak, a Szent Szellemnek különféle megnyilvánulásai, viszonylag nagy gyülekezet volt, de éretlenek voltak. Korintus egy olyan város volt, ahol a világiasság elég elfogadott volt, mint hogyha Las Vegasban élnénk. Úgy értem, ott volt minden, és természetes volt, és hétköznapi volt. És ezek a korintusi hívők néhány dolgot elég érdekesen csináltak. Tehát ha elolvassuk a korintusiakhoz írt leveleket, első-másodikat, akkor néha eltűnődünk azon, hogy ezek egyáltalán hívők voltak-e. Úgy értem, volt ott minden, amit lerészegettek az Isten tiszteleteken, viszálykodás, paráznaság, pereskedés, pártoskodás, volt ott minden. És Pál ezt a két levelet azért írta nekik, hogy bátorítsa őket egyfelől a kegyelemben, hogy szeresse őket, másfelől meg azért, hogy kijavítsa őket. És ő beszél itt néhány taburól, beszél néhány dologról. És az egyik gondolat, ami itt eszembe jutott, az, és ezt most csak így előrevetítésként hadd mutassam meg. Én tehát testvéreim nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, úgy értem, mint szellemi emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. És aztán ezt fejti ki, hogy egy ponton mi keresztények fel kellene, hogy nőjünk. És ez nem a törvény üzenete, félre ne értsétek, ez nem arról szól, hogy jónak kell lenned, és végre mikor szeded már össze magad, semmi köze a rendhez. Ennek az érettséghez van köze, a felnőttséghez. Egy gyerek, egy kiskorú, ahogy teszi a dolgokat, és egy felnőtt, ahogy tesz, a felnőtt ugyanúgy hibázik. A gyerek is ugyanúgy hibázik. Nem erről szól, hanem a dolog lényegének a megértéséről, és arról, hogy egy ponton mélyen a szívemből meggyőződésekkel teszek és nem teszek dolgokat. Van, amit igenis teszek, járok gyülekezetbe, ott vagyok, olvasom a Bibliát, imádkozom, szeretem a testvéreimet, meggyőződésből, Istennel élem az életemet, és nagyra becsülöm a hívők közösségét, mert ők azok az emberek, akik kedvesek Istennek, és ezt meggyőződéssel teszem. És vannak dolgok, amiket nem teszek, vannak tabuk, nem megyek az egység ellen, a lényegtelen részletek miatt, nem pereskedek a testvéremmel, itt írja, nem paráználkodok, nem veszem el a testvérem feleségét vagy férjét, nem pletykálkodok, nem ítélkezem, nem, vannak dolgok, amiket nem teszek. És elbukom benne? Igen, elbukom. De bűnnek tekintem, és helyreállok, és meggyőződésesen elkezdek megszentelődni. És ez az egész levél erről szól. És nagyon érdekes, itt olyan témák vannak, mint hogy itt van a bémaszék ítélet, Isten titkainak, tehát az az ítélet, amire mi hívők megyünk, ugye rögtön leszögező, hogy hét tétje van a dolognak. Isten egy nap számot fog vetni. Mit kezdtél azzal az élettel, azzal az áldással, azzal a gazdagsággal, amit én rád bíztam? Mit csináltál vele? Aztán a Isten titkainak a sáfársága. Mi különleges emberek vagyunk, olyanok, akik nem tartozunk elszámolással senkinek, csak Istennek. Az ő titkainak vagyunk a sáfárai. Ő előtte állunk, vagy esünk. Aztán van itt szó gőgről, alázatról, paráznaságról, pereskedésről, szabadságról és szabadságról, házasságról, bálványimádásról, az életünk céljáról, az elhívásunkról, az úrvacsoráról. A szeretetről, különféle ajándékokról, a feltámadásról, adakozásról. Nagyon érdekes. Ha gondoljátok, akkor az elkövetkező hetekben belemehetnénk ebbe. Csináljuk ezt, nézzük meg ezeket? Lehet, hogy nem mindet, egy-kettőt, és hát, ha megértünk valamit ebből, hogy az egység mindennél fontosabb. Kellenek, hogy legyenek tabuink. Kellenek, hogy legyenek dolgok, amiket nem teszünk meg. Emlékeztek rá, illetve tudjátok, és ezt a percet még adjátok meg nekem, hogy volt egy gyülekezeti szakadás nemrég a mi gyülekezetünkben. És ez igazából egy sokkoló dolog volt bizonyos értelemben. Mert érett keresztények voltunk. Olyanok, akik tannal voltak átitatva, ugye? Nagyszerű pásztoraink, tényleg egy világméretű szolgálat, kegyelem, nagyszerű. És mégis megtörtént, hogy amikor Pastor Stevens megöregedett, akkor nem volt elég kegyelem néhány vezetőben ahhoz, hogy azokat a hibákat, azt a gyengességet, ami ebben az időben eluralkodott, a bizonyos értelemben fejetlenné vált, és ezt most szó szerint vezető nélkül maradt gyülekezetben, hanem megoszlás jött létre. Ez alkalom lett arra, hogy régen hordozott sebeket, sérelmeket elővegyenek, és végre számon kérjenek, behajtsanak, és alap volt arra, hogy végre elválhassak. És igazából egyfelől ez meglepetés volt, másfelől nem volt az. Mert nagyon komoly tanítást kaptunk az összeesküvés elméletekről, a lázadásról, mint jelenségről. Nagyon komoly tanítást kaptunk a bibliaiskolában arról, hogy ez megtörténik, megtörtént a történelem során folyamatosan, újra meg újra, és hogy jó esélyünk van nekünk is rá, hogy a mi életünkben is megtörténik. Úgyhogy bizonyos értelemben nem volt meglepetés. De egyfelől mégis meglepetés volt. Nagyon komolyan elgondolkoztam azon, hogy történhet meg, hogy egy olyan vezető, egy olyan lelkipásztor, akinek az üzenetei ámulatosak, akinek az élete hihetetlen gyümölcsöt terem, akinek, tudod, a keze nyomán emberek megszabadulnak, és tehát tényleg egy fedhetetlen ember. Felálljon és azt mondja, hogy én az egység ellen fogok menni. Most mindegy, hogy igaza van-e vagy sem. Nem tudom, értitek-e? Tehát ő felsorakoztathatott ezer okot, hogy neki miért jogos azt mondania, hogy én nekem elegem van belőletek. De valami alapvetőt nem értett. Nem értette, hogy az egység ellen menni tabu. Tilos. Kizárt dolog. Előbb vágom le a kezemet, mint hogy az egység ellen menjek. Nem volt tabuja. Nem volt neki. Okos volt, szellemi volt, ügyes volt. De megengedett dolgokat a fejében, amiket sose lett volna szabad megengedni. És amikor eljött az idő, akkor az a kígyó tojás, ami ott el volt ültetve a szívében, és melengetve volt. Csendben, kísérelem, nem baj. Pásztor Stevens jó fej, de. És ez a de. Tud, és de oké, van helye a deknek? Hogyne? Így, oda, hé, Pásztor Stevens, komolyan mondtad, amit mondtál? Nem értek vele egyet. Ez tök sima ügy. De az a fajta de, amelyik sose jön ki, csak azért van ott, hogy egy nap azt mondhassam, hogy menj a fenébe! Az egy gonosz de. És annak nincs helye. Tabu. És nem, azt gondolom, hogy nem, ez nem volt tabu. És ezért, amikor eljött az idő, tönkretette azt az egységet, ami dicsőséges volt. Dicsőséges, azt gondolom. És ez igaz a gyülekezetre, igaz a cégedre, igaz a házasságodra. A házasságodban kellene, hogy legyenek tabuk. Gondolatok, amiket sose gondolunk. Dolgok, amiket sose teszünk meg. Az üzletedben, az embereiddel, a munkatársaiddal kellene, hogy legyenek tabuk. Dolgok, amiket sose gondolsz, és sose teszel meg. Milyen nyomorult kis féreg vagy te? Nekem dolgozol, de hát semmire nem vagy jó. Ez egy tabu gondolat. Sose gondolkozol így egy emberről. Soha, senkiről. Jó, persze, nem gondolkozom így a barátomról, nem gondolkozom így a főnökömről, nem gondolkozom így a testvéremről, de ha az utcán látok egy embert, aki egy nyomorult féregnek tűnik, akkor arról úgy gondolkozom. Nem, tabu. Ha ott megteszem, akkor megtehetem itt is, csak a körülményeknek kell megváltoznia. És a tabuknak igazából nem a felszínen kéne tabunak lennie, hanem a szívünk szintjén. Mert a felszínen az megint csak vallás. A felszín az az, hogy nem mondom ki. Jól viselkedek. Végre kívülről tökéletessé válok. Ez az, ami nem érdekli Istent. Ez, ami halálosan nem érdekli. Hanem a szívem szintjén kellene, hogy megengedjem az igének, hogy megszenteljen engem. Hogy bizonyos dolgokat ne tegyek soha többet. És menni fog, dehogy is, nem erről szól. A megszentelődés egy folyamat. De egyet kéne, hogy értsek vele, és kellene, hogy hagyjam, hogy ez a folyamat véghez menjen. Hogy legyenek jó meggyőződéseim, amik arról szólnak, hogy vannak dolgok, amiket igenis teszek, és vannak dolgok, amiket nem teszek. Mert Isten dicsőségét hordozzuk ezen a világon. Amen. Amen. Hogyne, csak hogy ez nem a törvénynek egy rendszere, hanem ha én elfogadom Isten szeretetét, kegyelmét, igéjét, az vezet valahova. Tehát vannak dolgok, amiket Isten nem tesz meg. Tehát például sose fog elhagyni minket. Sose vonja meg a közösségét, illetve a jelenlétét tőlünk. Ugye, tehát nyilván nevelésből van, hogy nem tapasztaljuk meg, de sose rúg ki minket a mennyből. Nem teszi meg. Úgyhogy én se tegyem. Magammal és a testvéremmel. Tehát, hogy van, igen, tehát a szeretet bizonyos dolgokat nem tesz meg. És itt ugye, tehát ebből nem lehet egy új törvény, hogy most baromi szigorú leszek magammal, meg kiderült, hogy vannak tabuk, hanem a gondolkodásomban nem válok gonosszá. Tehát ahogy telnek az évek, nem őrizgetek makacsul elképzeléseket, amik egyszerűen nem isteniek, hanem elengedem őket. Tehát elkezdek egyetérteni vele, hogy a paráznaság bűn, hogy amikor apróságok, tehát amikor az egység ellen megyek, az nem helyes, amikor, és így tovább. Tehát, hogy hagyom, hogy átformáljon. És hogyha megteszem, de egyetértettem vele, akkor az is csak egy bűn, és megvallom. De e felé, a változás felé haladok, ahol a végén, igenis, vannak dolgok, amik tényleg tabuk, és nem teszem meg őket. Ámen. Köszönjük szépen. Úgyhogy talán elmondhatnánk egy imát még. Drága Uram, köszönjük. Köszönjük az igédet. És köszönjük, hogy Te megszentelsz minket. És hogy nem vesszővel és ostorral teszed, hanem az igéddel. hogy beszélsz hozzánk, hogy tanítasz minket, hogy újra meg újra szeretsz minket, ott legbelül. És mindaz, amit elfogadunk tőled, a tanításod, a szereteted, a kegyelem, az irgalom, egy kormányzó tanná, egy kormányzó erővé válik a szívünkben, és legbelülről, őszintén, meggyőződésekből kezdünk dolgokat megtenni, és nem tenni. Úgyhogy csak végezd ezt a munkát, és adj nekünk türelmet, hogy kivárjuk, amíg befejezed. Add, hogy munkatársaid legyünk ebben, és ne ágáljunk ellene. Hogy esetleg tanulással, elmélkedéssel még segítsünk gyorsítani is rajta. Úgyhogy köszönjük, Urunk, a te nagy-nagy kegyelmedet. Amen.